Ez az Intermezzo, a főváros legújabb hajléktalan ellátó intézményét nyitotta meg a Máltai Szeretetszolgálat. Itt ül velem szemben a stúdióban Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője, és Bíró Péter, a Galvani úti szálló intézmény vezetője. Szervusztok!
Szia, Dina, köszönjük a meghívást!
Szia, köszönjük szépen!
Örülök, hogy eljöttetek, hogy meséltek erről az új intézményről. Hogyan jött létre? Milyen folyamat történt?
Hát ez a folyamat az nagyon régre nyúlik vissza. Én 2013 óta vezetem a Rimaszombati úti intézményt, ami szintén a 11. kerületben van, és körülbelül 2014-15 óta keresem az új helyünket. Tehát egy olyan 7-8 éve nagyjából felülelt az, amikor kerestem az új ingatlant, kinőttük már régi helyet, bővíteni akartuk a szolgáltatást, és hát ez a tavalyi évben érett be, amikor is ugye sikerült megvásárolnunk ezt az ingatlant, és a kisebb átalakítás, átépítés után pedig november végével végül birtokba vette az új intézmény, és megnyitotta a 59 férőhelyjel egy éjjeli menedékhely.
Biztos, hogy nem volt ennyire sima és egyszerű az út. Milyen kihívásokkal szembesültetek?
Hát egy új intézménynél, egy új ingatlannál, ugye a hajléktalan ellátáshoz használt ingatlannál nagyon fontos dolog, hogy a jó elhelyezkedést találjunk, és bár sok ingatlant megnéztünk, egytől egyig elvetettük őket, mert a szomszédban óvoda volt, lakóházak voltak, és azért nekünk célunk, hogy minél kevésbé zavarjuk a környezetet. Ez volt talán a legnagyobb kihívás benne, illetve hát a kaliberében megfelelő ingatlan találni, méret és az elosztás. Ez az ingatlan, ez egy munkásszállóként üzemelt, ugye kis szobás felosztású, központi folyosós, jobbra balra nyíló helyiségekkel ez nekünk megfelelt, az elhelyezkedése pedig szintén jó.
Milyen forrásból valósult meg?
Egy nagyon régóta nem használt ingatlant értékesített a Szeretetszolgálat, és annak az árát forgattuk be ebbe a beruházásba.
Milyen kondíciókkal kell bírni annak az ingatlannak, amit ti át tudtok építeni hajléktalan ellátó intézményé?
Itt sokrétű, tehát most az első ütem valósult meg ugye azzal, hogy beköltözött az éjjeli menedékhely. Az éjjeli menedékhelynek szüksége van fürdőegységekre, közösségi terekre, étkezőre, és szobákra. Ezek a szobák 12-13 négyzetméter közöttiek, ez azt jelenti, hogy a jogszabály szerint 3 ágyassá lehet őket kialakítani, ez történt meg, ez egy nagyon jó kiinduló pont volt egyébként, és a következő ütemben pedig a Rimaszombati úti intézmény teljes egészen fog átköltözni majd, ami ugye nappali melegedőt és az időszakos férőhelyeket jelenti. Nappali melegedőnek szintén a közösségi terekkel kell rendelkeznie, tehát kell egy étkező, kell egy társalgó, fürdőegységek akadálymentesen kialakítva, és az utcai gondozó szolgálata, ami még hivatalosan a Rimaszombati úton működik. Itt 4 utcai gondozó szolgálatnak ez a székhelye, ők is át fognak költözni, nekik pedig irodák kellettek. Nagyon fontos még a raktározási és a parkolási lehetőség legyen valamekkora udvar, hogy néhány autóval ugye be tudjunk állni, illetve hát jelentős raktározási szükséglete van ezeknek az intézményeknek, mind a nappali melegedőt, az éjjeli melegedőt, illetve az utcai gondozó szolgálatokat tekintve. Az ingatlan ezeknek megfelelt, vagy ami nem felelt meg, azt mi kialakítottuk kisebb helyiségeknek az összenyitásával, kialakítottunk például étkező helyiséget, illetve egy nagyobb társalgót, ahova le tudnak ülni az ellátottak, ki fogunk alakítani majd ilyen kis könyves sarkot, internetezési lehetőség lesz, egy nagyon jó kihasználható ingatlant találtunk ebben a Galvani úti helyszínen.
Most egyelőre éjjeli menedékhelyként használjátok, de az a terv ugye, hogy ez nappal is befogadóképes legyen?
Igen, a következő ütemben hát várhatóan így a tavasz közepe vége fele át tud költözni a nappali melegedővel, együtt az időszakos férőek is, és onnantól kezdve lényegében a hét minden napján, és terveink szerint, ha nem is 24-ben leszünk nyitva, mert kellenek a a működések között minimális szünetek a takarítása és a fertőtlenítése, de kolléga mindenképpen jelen lesz 0-24-ben.
És a rimaszombati úti épülettel mi történik?
Vannak terveink, erről most így bővebbet nem mondanék egyelőre, van néhány ötletünk, még kialakuló félben van.
Úgy kell elképzelni, a Rimaszombati úton egy emeletes családi ház, ahol a Máltai Szeretetszolgálat működik, akkor a felületen, ami egy átlagos méretű családi házban elképzelhető, ez pedig itt egy 1000 négyzetméteres nagyságrendű új létesítmény, aminek a különlegességét az adja, hogy ez itt jelenlévő Bíró Péter tervezte a belső részét, már nem mérnökként, hanem funkcionálisan, hiszen a hajléktalan ellátó intézmények jellemzően olyan épületek, amik valamikor valami másra használták őket, és aztán a szociális szféra megkapta használatra, vagy valamilyen módon, de nem erre a funkcióra lettek kialakítva, és ez nagyon ritka, kevés olyan intézményről tudunk az országban, ahol kifejezetten úgy alakították ki a belső tereket, és úgy alakították ki, hogy ezt a funkciót szolgálják, tehát szociális szakember tervezte meg a működésének a térbeli elhelyezkedését, és a hajléktalan emberek szükségleteit is figyelembe vették, ez tényleg nagyon ritka.
Köszönöm.
És a Rimaszombati úti intézményünk sem ilyen, ez pedig most ilyen, hogy ezért is beszélünk róla nagyon büszkén.
Akkor ez egy előrelépés.
Nagyon jelentős előrelépés, igen.
Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője a vendégem, és Bíró Péter, a Galvani úti szálló intézmény vezetője itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo, vendégem Bíró Péter, a Galvani úti szálló intézményvezetője, és Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Megnyílt egy új hajléktalan ellátó intézmény, a Máltai Szeretetszolgálat volt az, aki mindezt létrehozta. De áruljatok el nekem, hogy például maguk a hajléktalanként élő emberek hogyan tudják meg ezt az információt, hogy van egy hely, ahová mehetnek?
Péter, hagyd mondja a szakmai választ, én hagyd mondjak egy rövidet az elejére, elég gyorsan. Tehát onnantól kezdve, hogy az épület megnyithatott, gyakorlatilag a második, harmadik napon az 59 férőhely gyakorlatilag meg is telt. Tehát ahogy milyen csatornák, azt mindjárt meghallgatjuk, de nagyon gyorsan híre ment.
Egyrészt a már kilakítás közben, tehát miközben folytak még javában a munkálatok, és még a falasztak ott, meg csupasztéglák voltak sok helyen, már elterjedt ennek a híre, hogy mi ki fogunk alakítani ugye egy hajléktalan szállót, és az ellátottjaink élénken érdeklődtek egyébként az igénybevétel iránt. És amikor megnyitottunk, akkor célul tűztük ki, ugye, hogy a környezetünkben élő hajléktalan embereket, tehát főként a 11. kerületből, a 22. kerületből, és a Budaörsi kistérségéből vegyünk fel ellátottakat. Ezek egyébként az utcai gondozó szolgálatnak az ellátási területei, és az ő ajánlásukkal lehet főként bekerülni ebbe az intézménybe. Ez aztán elterjed. Tehát jellemző az, hogy egymásnak átadják az információt, ugye az utcai gondozó szolgálat munkatársai tartják a kapcsolatot a közterületen élő hajléktalan emberekkel, és az ő egyik legfőbb feladatuk az, hogy intézményes ellátásba segítsék az utcán élő ellátottakat.
A téli időszak, a hideg időjárás az különösen nagy kihívást jelent most ebben az időszakban. Célzottan most akartátok megnyitni, tehát hogy addig, amíg nem tavaszodik az időjárás, hanem amíg még nagyobb igény van a hajléktalan szállásra?
Nem, ezt kategorikusan kijelentem, hogy sokkal korábban szerettük volna megnyitni. Az a téli időszak, az nekünk a szezon, és igazából ez picit rosszul is sikerült, hogy a szezon kezdete után már sikerült megnyitni, de hát itt voltak azért technikai akadályok.
Akkor mikor szerettétek volna? Október, november?
Én szívem szerint tavasszal szerettem volna, a krízis időszaknak a végén, amikor minden egy picit megnyugszik, picit kevesebb munkánk van, és jobban ráérünk arra, hogy költözködjünk. Aztán nyáron szerettem volna megnyitni, aztán ősszel, és akkor végül a tél eleje sikerült. Hát itt az építkezéssel azért voltak nem látott dolgok és kritériumok, amiknek meg kellett még felelni.
De most nagyobb a baj ilyenkor télen.
Igen, de nagyobb a figyelem is a hajléktalan emberek iránt, és azt hogy mondjuk el, hogy mondtuk itt, hogy az 59 férőhely már megtelt, de a Máltai Szeretetszolgálatnak a fővárosi hajléktalan ellátó intézményeiben még mindig tudunk embereket fogadni. Napra kész nem vagyok, a múlt héten 90% körüli volt, vagy picit a fölötti a kihasználtságunk, tudnak még emberek jönni. És az idei tél hideg van, volt már -10 fok, stb., de a Szeretetszolgálat férőhely hiány miatt nem küld el senki. bárkit, aki szállást vagy menedéket szeretne. Ha megtelik az összes ágy, és nem lehet már plusz ideiglenes, akkor ideiglenes szállót nyitunk, ideiglenes férőhelyeket nyitunk. Hogy mondjam el, hogy a második lépésben a szeretett szolgált országos központjának a központi tanástermét is szoktuk megnyitni. Ezt utoljára 5 évvel ezelőtt kellett ezt meglépnünk. Az azóta elteltelek nem voltak annyira kemények, és az idei sem volt még eddig olyan, hogy például erre rákényszerüljünk.
A fővárosban kialakult feladatmegosztás szerint a budai oldalon a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat gondoskodik a hajléktalan emberek ellátásáról. És mi a helyzet a pesti oldalra?
Ott pedig a Menhely Alapítvány végzi ugyanezt. Ez nem azt jelenti, hogy csak ez a két szervezet működik közre, hanem velük van szerződése a fővárosi önkormányzatnak, tokkal vonulva az összes feladatnak az ellátására, és aztán ebbe bekapcsolódhatnak mások is, de mi vagyunk a felelősek azért, hogy minden rendbe menjen, és minden működjön. És ez egy egyszerű megosztás, mert Buda a miénk, és... ennyi.
Amikor azt mondtad, hogy tokkal vonóval minden szolgáltatás működjön, akkor mire gondoltál?
Például fertőtlenítő fürdetőállomást működtetünk, ahova nagyon rossz állapotú embereket be tudjuk vinni, és átesnek egy olyan, gyakorlatilag megfürdetik a ruháikat, újra cserélik a kollégák, és onnantól kezdve lehet őket bátran akár kórházba is vinni, akár közösségbe, akár az intézménybe. Van 24 órás egészségügyi ellátásunk, hajléktalanok házi orvosi rendelője, van lábadozónk például az egészségügyi ellátásból, mondjuk nagyon mezitlábasan és kicsit sarkítva utcára hazabocsátott hajléktalan emberek elhelyezésére. Van olyan otthonunk, ahol mint az idős otthonok, ahol olyan emberek, akinek a pályafutása fedél nélkül érne véget az ő elhelyezésükre, és aztán a klasszikus hajléktalan ellátó intézmények, nappali melegedők, szállók, és a többi, és a többi. Ez mind ennek a rendszernek a része.
Uh-huh. Hány hajléktalan ellátó intézmény van Budapesten körülbelül?
A budapestit azért nem tudjuk, mert több szervezet, a Máltai Szeretett Szolgálat, ugye az újunkon számolva fel tudjuk sorolni, van 6 nappali ellátónk, van 3 nagy szociális központ, amiből az egyik olyan, hogy még a Rimaszombati úton működik, részben pedig a Galvani úton már. Van 9 utcai gondozó szolgálat, akik a közterületen alvó embereket látogatják. Van a fürdetőállomásunk, az egészségügyi rendszerünk.
Diszpécser szolgálatot is említsük, mert nagyon fontos munkát végező, koordinálja lényegében például a krízis autónak a mozgását.
Ott veszik fel a telefont, amikor valaki betelefonál, és azt mondja, hogy itt fekszik az ember a földön, és késő éjszaka van, félek, hogy ki fog hűlni, és akkor ők küldik az éppen ügyeletes krízisautót a helyszínre.
Hány ilyen hívás érkezik?
Nagyon változó. Most úgy enyhébb az idő, így egy picit kevesebb, de azért van, hogy hát pontos számot nem fogok tudni mondani. Én krízisautózom, én a másik oldalát látom, hogy mennyi hívás érkezik be, azt nem tudom, de hogy abból mennyi jut el a krízisautóig, azzal nagyjából tisztá vagyok. Ilyen időben nagyjából 6-8-10 bejelentés, amikor nagyon hideg van, akár 20-25-30 bejelentés is.
Naponta, ugye?
Ez naponta, igen, egy műszakra jutóan, hétköznapokon 10 óra egy ilyen krízisautózás, délután 4-től éjjel 2-ig, hétvégén pedig reggel 8-tól éjjel 2-ig.
Az igen.
És ez a budai oldal, mert mi azokat a hívásokat kapjuk, ami a pesti oldalra, azt a Menhely Alapítványnak továbbítják az illetékesek.
Hát ez kemény munka. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Romhányi Tamás, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője és Bíró Péter, az új Galvani úti szálló intézmény vezetője itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo, a főváros legújabb hajléktalan ellátó intézményét nyitotta meg a Máltai Szeretett Szolgálat. Erről beszélgetünk itt a stúdióban. Vendégem Romhányi Tamás, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője és Bíró Péter, az új Galvani úti szálló intézmény vezetője. Hogyan kerülnek ma utcára az emberek? Mennyit változott ez mondjuk az elmúlt évekhez képest? Változott-e?
Minimálisan, tehát ez mindig egy kicsit függ a gazdasági helyzettől azért, hogy az embereknek mennyire van munkája, mennyire tudják fenntartani önmagukat. És persze nagyon sok múlik emiatt, aztán a családi kapcsolatokon is mennyire romlanak meg ezek a családi viszonyok, ugye? De egyébként semmilyen meglepetéssel nem tudok szolgálni. Logikusan, amire egy ember gondol, itt egy munkahely elvesztés, egy válás, egy valamilyen pszichózis valamilyen függőség legyen, az játék, alkohol, szer, bármilyen függőség, akkor egy egyszerű munkájelvesztés. Tehát ebbe tényleg így nincsen baleset. Igazán. Baleset, igen. Tehát hallottam olyat is, volt egy magasépítő üzembérnök végzettségű. Ellátottunk ő neki például egy nagyon nagy fokú látásromlása volt, nem klasszikus baleset, ugye, de hogy egy egészségügyi deficit. Emiatt ugye elvesztette az állását, nem tudott már abban a szakmájában dolgozni, és utcára került. Tehát igazából olyan nagy meglepetések ebben nincsenek.
Van egy a szociális képzés során valószínűleg ezt a definíciót nem tanítják, de a Máltai Szeretetszolgálatnak a küldetéséből fakadóan van egy sajátos belső meghatározása a hajléktalanságra. Azt szoktuk mondani, hogy a hajléktalan emberek magányos emberek, társtalanná váló emberek, és alapvetően, hogy ez ok vagy következmény, melyik van előbb, de valahogy ez mindig összeér, ez a kettő. Tehát hajléktalan ember abból tud lenni, aki nem fontos már senkinek, és aki ő maga is úgy elveszíti a korábban fontos kapcsolatait, hogy nincs már kihez fordulnia. És hogy ez, melyik következik be előbb, de tulajdonképpen, ha azt nézzük, a kiútat is valahogy erre kell keresnünk a hajléktalanságból, és ebben az gyakorlatilag a Máltai Szeretetszolgálatnak a munkáját ez a fajta megközelítés hatja át 30 éve, és tulajdonképpen erre építjük az eredményeinket is. Péter azt mondja, hogy vannak kipipálható feladatok nyilván, amiket elő, és az is igaz egyébként, része a rendszernek, de alapvetően a szemléletmódunk az, hogy a hajléktalannál az az ember tud válni, aki elveszíti a kapcsolatait.
Uh-huh. És nektek ott a Máltai Szeretetszolgálatnál van erre kapacitásotok, erőtök, hogy visszasegítsétek a hajléktalan embereket a kapcsolataikba, a társadalomba, esetleg a családjukba?
Hát ez lenne a legfőbb feladat egyébként. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen a fogadókészség, tehát hogy az adott ügyfelünk mennyire együttműködő, mennyire akarja ő azt, hogy ő kilábaljon abban a helyzetből, amiben van, illetve hogy mennyire lehet még feleleveníteni azokat a kapcsolatokat, amik egyébként az embert megtartanák abban, hogy ne kerüljön utcára. Igyekszünk egyébként felvenni a kapcsolatot a még meglévő szeretteivel, családjával, testvéreivel, rokonaival, az embereknek, amennyiben egyáltalán elérhetőek. Volt néhány eset, amikor egyszerűen csak azzal tudtunk segíteni, hogy mondjuk megvettünk egy olyan ajándékot, amit aztán ő átadott a család látogatásakor, és nem ment akkor üres kézzel. Egyébként ezek a látogatások, hogyha már van egy ilyen kikövezett út, és tudunk egy picit közvetíteni a család és a hajléktalan ember között, akkor ezek azért úgy jól szoktak működni. Nem feltétlenül azzal érnek ezek véget, hogy aztán már nem hajléktalan valaki, de akkor legalább ennyit fel tudtunk eleveníteni a múltból, hogy ezek a kapcsolatok újra élnek.
Illetve hát van egy nagyon sok földhöz ragadt hozadéka is ennek a munkának, mert például tudnak a kollégák az arra jogosultaknak nyugdíjt intézni, pótolják az elveszett iratokat, TB jogosultsága keletkezik újra például régóta utcán élő embereknek, és egy csomó olyan kapaszkodási pont, amit ő korábban elveszített, de most újra visszakerül ezekbe a rendszerekbe, és hát vannak, akiket sikerül munkába helyezni, ugye a Málta intézményekben is van internet lehetőség, a kollégák segítenek a dokumentumok pótlásában, kapcsolatkeresésben, sok minden másban, kell hozzá a hajléktalan emberek aktív együttműködése, és amikor ez viszont rendelkezésre, akkor fantasztikus történeteknek lehetünk a tanúi.
Például?
Például az én munkahelyemen, a Szeretetszolgálat Országos Központjában közfoglalkoztatotti státuszban dolgoznak most is olyan asszonyok, akik mondjuk 5 évvel ezelőtt az erdőben éltek, a budai hegyekben, és semmilyen kapcsolatuk nem volt a külvilággal. Most például van, aki bejön a Máltai Szeretetszolgálathoz, ez egyik ilyen érintettünk, fogadja bizonyos napokon, az illetőt átveszi az adományt, megkérdezi, kit keres, és senki nem mondaná meg róla, hogy milyen nehéz időszakon jutott túl, vagy hogy mekkora mélypontok voltak az ő életében. Korábban volt szociális pékségünk, ott mindig dolgoztak, volt hajléktalan emberek. Most gyakorlatilag bemegyek a Szarvas Gábor úti országos központba, egy 7-8 ember van jelenleg is, aki gondozásban áll, valamelyik hajléktalan szállóról jön. Ketten közülük 2 hete költöztek albérletbe egyébként, a többiek az Észak-Budai hajléktalan ellátó központunkba mennek haza, és onnan járnak be hozzánk dolgozni, és mondhatunk még néhány ilyen esetet.
Mi a kerületben, például a 11. kerületi foglalkoztatóval is élő kapcsolatban vagyunk, kollégám Attila az ilyen ügyintéző, a szociális munkás a nappali melegedőben, és hát számos embert helyezett újra a munka világába. És hát nyilván ennek az lenne a vége, hogyha mindenkinél sikert akarunk mindenképpen aratni, hogy akkor albérletbe költözik, vagy saját lakásba költözik, és munkavállaló lesz, és napi 8 órában ő dolgozik egy teljes fizetésért. Azért ez a kisebb százaléka nyilván. De ezt a most beszélgetünk erről pont a kollégákkal, hogy mit értékelünk sikernek, és az apróbb sikereket is úgy kell elkönyvelnünk, hogy sikert értünk el valakinél. Ha például egy notarius utcán alvó, aki évek óta esetleg nem járt benne semmilyen intézményben, sikerül elérni nála, hogy legalább az éjjeli menedékhely szolgáltatásait minden nap igénybe vegye, minden nap tiszta ruhát vegyen fel, zuhanyozzon, tisztálkodjon, és ne az utcán aludjon. És akkor kezdjük innen azt, hogy mi ugye a sikeresség, hogyha valakinél ezt el tudtuk érni, aki előtte egyáltalán nem járt be hozzánk, és semmilyen szolgáltatást nem volt hajlandó igénybe venni, akkor azt gondolom, hogy az már egy siker, és akkor a másik vége az, hogy egy dolgozó állampolgár és adót fizet, és TB járuléka van saját jogán, és önálló lakhatásba kerül, és a kettő között pedig még számtalan életút van természetesen. Igen.
Azt szoktuk mondani egyébként, hogy a velünk kapcsolatban álló hajléktalan embereknek 10-15%-a között változik az az arány, akikkel intenzív szociális munka zajlik, és ennek a felső határa az nincs meghúzva, hogy ki meddig jut el, de nélkülük ezt nem lehet. Tehát akarat ellenére nem lehet senkit beleerőszakolni egy másfajta életbe, egy más, aki viszont együttműködik velünk azelőtt, és lépésről lépésre halad, az tényleg akár a teljes rehabilitációig is el tudjuk juttatni, de mondom, minden tizedik hajléktalan ember az, akivel egy ilyen, vagy esetleg ennél egy picivel gyakoribb, akivel elkezdődik egy nagyon intenzív együttműködés. Uh-huh. És ez csak azt kell, hogy bejöjjön az intézménybe, és a kollégák kapcsolatba lépjenek vele.
Az ember erre nem is gondol, hogy ez a legnagyobb lépés, hogy megkeressen benneteket, hogy bekopogtasson.
Hát vagy elfogadja a felajánlást, hogy jöjjön be velünk, és ne töltse az éjszakát kint a hidegben.
Ennek egyébként mi az oka? Miért nem mennek be?
Számtalan visszautasítási indokot hallottunk már, azért a legtöbbre már az évek során találtunk választ, tehát például itt nagyon sokszor el szokott hangzani laikusoktól az a kérdés, hogy akkor lopnak-e a szállón. Lehet, hogy valamelyik szállón egyébként tényleg lopnak. Mi most a Rimaszombati úton is, a Galvani úton is zárható szekrényeket biztosítunk az ellátottaknak, ahova az éjszakára be tudja zárni. Ugye a Holmi át a kulcsnál van, onnan nem lesz lopás. Párok vannak esetleg együtt utcán, pároknak az elhelyezése mindig nehezebb, ugye vannak férfi szállók, vannak női szállók, és páros elhelyezés az azért kevesebb. A Galvani úton például nem jelöltünk ki konkrétan női és férfi szobát, az igényekhez igazodunk, ha most van egy üres szobánk, és bejön egy olyan igény, hogy egy párt szeretnénk elhelyezni, akkor őket egy szobába külön el fogjuk helyezni. Rimaszombati úton is egyébként egy szobát azt női szobává, a másikat az férfi, ott kettő helyiségben látjuk el ezt a feladatot, de ha nem is egy szobában, de legalább együtt tudnak lenni egy intézményben. Aztán hallottuk már olyan visszautasítási indokot, hogy éppen a kutyámmal vagyok, és nem tudom hova tenni, és a szállóra nem vihetem be, hát vettünk egy kutyakenelt akkor, és akkor most már a kedvencével együtt be tud jönni a szállóra. Hát és akkor persze vannak, akik óckodnak attól, hogy többet magukkal legyenek, nem feltétlenül akarják azokat a szabályokat betartani, amiket egy szállón be kell, mértékletes alkoholfogyasztás, ki kell menni dohányozni, illetve hát még meg kell említeni azokat, az embereket is, akik mondjuk valamilyen épített vagy foglalt helyen laknak, mondjuk egy kunyhóban, ahol egy kvázi saját háztartást vezetnek, ezekkel a helyszínekkel azért egy hajléktalan szálló nem annyira tud vetekedni.
Uh-huh. Hát nem meri ott hagyni nyilván akkor ezt a kunyhót, mert hogy őrzés nélkül hagyja. Na, jövünk vissza, hiszen most új hajléktalan ellátó intézményt nyitottatok a Galvani úton, melynek Biró Péter az intézményvezetője, Romhányi Tamás is itt van velünk, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Jövünk vissza. Ez az Intermezzo, a főváros legújabb hajléktalan ellátó intézményét nyitotta meg a Máltai Szeretetszolgálat a Galvani úton. Vendégem Bíró Péter, a Galvani úti szálló intézményvezetője, és Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Ugye a Galvani úti intézmény egyelőre éjjeli menedékhelyként működik. De hogyan zajlik az élet nálatok, akár itt, ezen az új helyen, akár pedig más nappal is nyitva tartó intézményben?
A nappali melegedő például 8 óra 30-kor nyit. Közvetlenül nyitás után, a kollégák felkészülő nyitás előtt persze, van egy kávé, tea, limonádé időjárás függvényében, hideg vagy meleg ital, ugye, és kész ételkonzervet osztunk a nyitás után közvetlenül fél órában. Ezután pedig az ellátottak, hogy bent tartózkodhatnak zárásig, ami 15 óra 30 percet jelent, és a kettő idő között igénybe tudnak venni olyan szolgáltatásokat, amit az emberek jellemzően otthon végeznek. Tehát például lezuhanyoznak, el tudnak menni normális körülmények között WC-re. Tudunk adni nekik tisztálkodó szereket, tiszta törölközőt, borotvát, borotvahabot, és a hölgyeknek pedig intim betétet például. Ezen kívül tudnak mosatni és szárítani nálunk. Van egy mosó és egy szárítógépünk, nagyjából, hogy beteszi valaki a ruháját, akkor egy másfél óra múlva szárazon ki tudja venni. És természetesen nagyon fontos a szociális és információs iroda, ahol különböző tanácsadás zajlik. Attila kollégám segít bizonyos ügyintézésekben, segélyezésekben, jövedelemhez jutásban, munkahelykeresésben, telefonálásban, internetezésben, önéletrajzírásban és hasonló dolgokban. Van, aki mondjuk csak tévét nézni jön be, és nem kér segítséget, velük is természetesen megpróbálnak a kollégák egy intenzív kapcsolatot fenntartani, hogyha bármilyen segítségre van szükségük, akkor bizalommal forduljanak a kollégák felé. És akkor hát itt télen természetesen nagyon fontos megemlíteni, hogy be van fűtve az intézmény, és ugye nem egy hideg padon kell tölteni a nappaljukat.
És amikor ez bezár, akkor utána nem sokkal később nyit az éjjeli menedékhely, ahol újra fűtött körülmények közé mehetnek, ahogyha átsétálnak.
Így van, 5 órakor a Galvani utcában ugye kinyit az éjjeli menedékhely, megérkezik. Nagyjából az összes ellátott 30%-a már a nyitáskor bejön az intézménybe, felveszik a kártyájukat, mert a szobák ajtajai kártyás nyitásúak. Az öltöző szekrénynek a kulcsát elfoglalják a helyüket, és lényegében aki mondjuk dolgozott napközben, akkor ugye délután lezuhanyzik, tud mosni, meg tudja melegíteni az ételét, el tudja fogyasztani tiszta körülmények között, és ugyanúgy a kollégákkal kapcsolatot tudnak tartani, majd pedig egy biztonságos körülmények között ugye el tudja tölteni az éjszakáját, és 6 óra 30 és 7 óra között pedig kiengedés van.
Az ember hajlamos arra gondolni, hogy nagyon sok mindennek kell ahhoz történni, hogy valaki az utcára kerüljön, miközben hát egyáltalán nem. Szóval, ahogy az előbb elmondtátok, elég egy munkahely elvesztés, egy válás, vagy egy baleset, tehát senki nincs védve. Én azt hiszem is, hogy ez nagyon jó lenne, hogyha az emberek valahogy elfogadnák, nem, mert akkor talán a megértés és az empátia is növekedne a hajléktalan emberek iránt. De mennyire stigmatizáltak ők? Mennyire nehéz visszailleszkedniük később a társadalomba?
Hagy mondjak egy adalékot hozzá, ami ezt egy picit árnyalja ezt annyiban, hogy ugye a hajléktalan embereknek egy kisebb része az, akiről kívülről látszik, hogy ő valójában hajléktalan. Tehát akik az aluljáróban, rongyokban koszosan, mosdatlanul meghúzzák magukat, artikulátlanul kiabálnak, megijesztik a hétköznapi embereket, és annyira, látszólag már annyira kiiratkoztak a társadalomból, hogy tényleg így nagy évben elkerülik őket az emberek. Ők, nem akarok most számot mondani, egy töredéke a teljes hajléktalan közösségnek, a közösséget most így nagyon tág fogalomként értelmezem, a többieken nem, tehát nagy részükön nem látszik, hogy ők egyébként milyen körülmények között vannak, mert akinek van egy pici kapaszkodás, akkor megint ott vagyunk, hogy van valami társas kapcsolata, akár napszámba jár, akár valami lépcsőházi közösséghez ragaszkodik, ahonnan támogatják őt, és tesznek ki neki vacsorát, vagy váltásruhát, vagy takarót, vagy bármit. Sokkal inkább meg tudnak kapaszkodni azok az emberek, és nem tűnnek fel se a villamoson, se a szállóba bemenve, és tehát gyakorlatilag akármilyen járók elő, és akkor egyszer csak befordul a hajléktalan szálló kapuján, ők alkotják a többséget. Mert belegondolunk azért, ugye szoktuk azt mondani, hogy Budapesten egy 5000 férőhely van a téli időszakban a hajléktalan emberek elhelyezésére, ennek a szállókapacitásnak most a 91%-a foglalt, de nem látunk 4900 vagy 4500 hajléktalan embert az aluljárókban, hanem itt látunk 10-et, ott tele van velük a város, az a benyomás, de ha megszámoljuk őket, akkor itt 5-en vannak, ott 3-an, ott 8-an, ha nagyon sokan vannak ilyen zsúfoltereken, pályaudvarokon, ott is egy tucatnál megáll a számolás, ha egy konkrétan adott helyszíneken megnézzük őket, nem jön ki a matek, nincs meg a 4500-5000 ember, azért, mert a többieket nem vesszük észre, mert ők hál' Istennek jóval jobb állapotban vannak, attól persze nagyon nagy szükségük van mindenféle segítségre.
Uh-huh. Milyen egészségügyi ellátást tudtok biztosítani a szállókon?
A szállón kötelezően heti 2 órában orvosi rendelés van, amit a Batthyány téri 24 órás orvosi centrumunk biztosít. És ezen kívül pedig hát a Batthyány téren, ahogy említettem, ott van a lényegében ez egy házi orvosi rendelő, ez az egészségügyi centrum, és akkor emellé van még rendelve mozgó orvosi rendelő, akik ugye az intézményekbe járnak ki, illetve a Tamás már említette az előbb a lábadozó típusú ellátást, ami egy ilyen otthoni lábadozást helyettesítő intézmény. És van a tüdőszűrő buszunk. Ez azért nagyon fontos, mert az intézmények igénybevételének egyik feltétele az, hogy 6 hónapnál nem régebbi negatív tüdőszűrő lelettel rendelkezzenek. Ez ugye a TBC terjedését hivatott megállítani. Egyébként azt el kell mondanom, hogy jelentősen sikerült visszaszorítani a TBC-nek előfordulását az elmúlt néhány évtizedben a szűrővizsgálatoknak köszönhetően.
A szűrőbuszhoz hagyd mondjak annyit, ugye, hogy az egy ilyen a Máltai Szeretett Szolgálathoz kötődő innováció 1995 óta van. Az a felismerés hívta életre, hogy a hajléktalan embereket nagyon nehéz a tüdőszűrő állomásokról beterelni, vagy beinvitálni, viszont tényleg a szükségük van nekik a leletre, meg hát általában a helyzet normalizálása az, hogy ne terjedjen közöttük ez a betegség, és a tüdőszűrő busz pedig azokat a helyeket látogatja, ahol ők nagy számban előfordulnak, innen indult, most már egy kicsit másképp működik a rendszer. Viszont a 2010-es évek nem tudom melyik évében, 12, 13, 14-ben, hát mondjuk egy 10 évvel ezelőtt az Egészségügyi Világszervezet, a WHO közzétett egy kimutatást, amiből az derült ki, hogy a Közép-Európában a Magyar-Máltai Szeretett Szolgált tüdőszűrő busza találja a legtöbb TBC-s beteget, tehát nálunk a legnagyobb a felderítés, aminek valószínűleg az az oka, hogy ott keressük, ahol ez a betegség előfordul, tehát pont azokat az embereket látogatja ez a busz, akik egyébként a épített szakrendelőkben nem jutnak el egyébként, de nyilván ez az esetszám, ez a betegszám, akiket megtaláltak a kollégák, aztán gyógyítottak, vagy valamilyen ellátásban részesítettek, ez mind része ennek az eredménynek, amit itt a Péter is mondott.
Hát nagyon sok feladatotok van, és nagyon sok mindenre kell, hogy kiterjedjen a figyelmetek. Én kívánok ehhez a munkához nagyon sok erőt, hiszen biztos, hogy ezt ilyen belső elkötelezettség nélkül nem lehet csinálni.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen, köszönjük, hogy itt voltatok. Öröm volt, és gyertek máskor is.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Köszönöm szépen. Romhányi Tamás volt a vendégem, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője, és Bíró Péter, az új Galvani úti szálló intézmény vezetője itt az Intermezzóban.